testvéret találkozó 2019. január 11-e. Nincs más örömhír 12. rész. Igazság vagy igazság?
Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, sziasztok! Ez itt továbbra is az eredményes élettalálkozó, és kegyelem és békesség, így kell helyesen köszönni nektek itt, és mindenkinek, akik felvételről követtek minket. Ernő nincs itt, de szeretettel üdvözöl titeket, beteg, nem nagyon, egy megfázással küzd, de ez már elég ok volt neki arra, hogy ne jöjjön. Úgyhogy viszont az örömhír az az, hogy itt van velünk Péter, és én nem is szaporítom a szót. Mondjak egy imát esetleg, vagy mondasz majd te? Akkor mondjál te.
Köszi. Hát, sziasztok! Isten áldjon benneteket, vagy Isten áld benneteket. Áldottak és szeretettek vagytok az Jézus Krisztusban. Az az igazság, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszéljek. Mégpedig azért, Sanyi kérdezte, hogy van-e üzenetem, és nekem nincs, Istennek van, neki folyamatosan van, és az én életemben egy csodát végzett el. Hát az egész életemben, de az elmúlt egy-másfél évben mindenképpen, és rengeteget kaptam tőle. Még így próbálom rendszerezni, vagy összefoglalni, vagy nem tudom, hogy kategóriákba szedni, és nem mindig megy. És egy módon csordultig van a szívem, és így örömmel is osztom meg ezt ilyenkor. Tudjátok, Rafi tudja, régen is sokszor mondta, hogy jöjjek ide, meg beszéljek az eredményes életem, és általában ezt kerülni szoktam, ezt a kérdést, mert soha nem éreztem úgy, hogy nekem így ezen a területen elhívásom lenne, vagy hogy bármit így szolgálnom kellene, vagy hogy egyáltalán méltó lennék arra, hogy az Urat szolgáljam. Tudjátok, én egy olyan közösségben nőttem föl, olyan családban szocializálódtam, és akkor mesélek egy kicsit, jó? És mert úgyse tudom, hogy merre kanyarodunk, de legjobb, hogyha mesélek. Elmondom a bizonyságomat. Olyan családban nőttem föl, öten vagyunk testvérek, én voltam a vagyis hát a mai napig én vagyok a legkisebb, a legfiatalabb. És itt a negyedik meg én közöttem van egy 9 éves hézag, úgyhogy elég fiatalon végignéztem őket, ahogy így kirepülnek az életbe. És én mindig egy ilyen fekete bárány voltam a családban. Tehát az idősebb testvéreimet, a szüleimnek sikerült egy ilyen igazán jó keresztény nevelésben részesíteni. Hívő család voltunk, a szüleim gyerekkorom óta beszéltek nekem Istenről. De egy olyan közösségben szocializálódtam, olyan közösségben nőttünk föl, ahol nagy tisztelettel tekintettek Istenre és Isten igéjére, de ma azt látom, hogy a buzgalom az megvolt bennük, de nem a helyes ismeret szerint. És a legfontosabbat mulasztották el, amiről nem tudom, melyikötök volt itt, karácsony előtt 2 héttel, amikor beszéltem az egyik felismerésemről arról, hogy az igében Krisztust kell meglátnunk. Ki az, aki itt volt akkor? Arról beszéltünk, hogy a különböző történetekben Jób, Ábrahám, és ezek milyen terhet tettek rám, hogy láttam az elvárásokat, és hogy közben nem az elvárásokat kell látnunk az igében, hanem Jézus Krisztust kell fölismerni. És talán ez volt az egyik legnagyobb tévedés, hogy gyermekként ezt nekem nem mutatták meg, ők sem látták, és én magam sem ismertem ezt föl. És egy olyan közösségbe jártunk, ahol az idősebb testvéreim, akiknek sikerült ilyen hitben, vallásos nevelésben, jól viselkedve, rendes keresztényként fölnőnie, én láttam azt, hogy ők próbálnak beilleszkedni a gyülekezetbe, és volt erre egy folyamat. Az első lépés az volt, hogy kellett jelentkezni, hogy az ember be akar merítkezni. Aztán a bemerítkezés után egy-két évvel, nem tudom pontosan most hogy volt, de én kisgyerekként így rémlik nekem, kellett jelentkezni, hogyha az ember úrvacsorázni akart. De nem olyan volt, hogy neked volt egy hited, meg akartál emlékezni arról, hogy Jézus Krisztus mit tett érted, hogy az ő vére megváltott, megszabadított téged, hanem annak rendje és módja szerint jelentkezni kellett az úrvacsorára, hogy te szeretnél úrvacsorázni. Ugyanis van a Bibliában egy-két olyan rész, ugye, hogy akik nem megfelelő módon veszik az úrvacsorát, és úgy gondolták a vezetők, hogy inkább megúvják a gyülekezeti tagokat ettől, hogy nehogy ilyen hibába essenek, úgyhogy erre is jelentkezni kellett, és a gyülekezeti tagságra is jelentkezni kellett. És volt egy ilyen folyamat, egy-két év eltelt ezek között. És én emlékszem, mondom, én voltam a fekete bárány, tehát a négy idősebb testvérem kitűnőre végeztek az iskolába, jó munkahelyük volt, szerette őket a főnökük, a gyülekezetbe beilleszkedtek a közösségbe, a gyülekezetből választottak maguknak házastársat, keresztény férjet, feleséget, a nász éjszakán vesztették el a szüzességüket. Tehát minden, ami egy ilyen idilli, rendes keresztény családhoz illik, az náluk megvolt. Nálam pedig nem működött egyik se. Tehát én az Isten tiszteletre tínédzser koromban azért elmentem, és ma alig vártam, hogy kimehessek dohányozni a haverokkal. Tehát én egy abszolút fekete bárány voltam, aki azt éreztem, hogy nem illik bele a közösségbe egyáltalán sehol. Egyszer nem voltam olyan. Próbáltam én jó lenni, próbáltam jó keresztény lenni, csak egyszer nekem nem ment. És gyerekkorom óta van egy ilyen képem, hogy én mindig kívül vagyok. Tehát van egy elit mag, van egy belső kör, és vannak az üdvözültek, van egy belső kör, és én mindig kívül vagyok. Én nem vagyok méltó. Én nem tudok olyanná válni. És aztán láttam a testvéreimet, ahogy jártak vasárnapról a gyülekezetbe, vitték a bibliájukat, olvasták, aláhúzogatták, imádkoztak, stb. És jelentkeztek, hogy ők már pedig szeretnének úrvacsorázni, vagy bemerítkezni, vagy nem tudom. És be kellett menni a gyülekezetbe, volt egy ilyen bizottság, vagy nem tudom, vének, vagy kiki leültek, és meghallgatták őket. Olyan volt, mint az Ösztűzbe című műsor. Megvizsgálták, hogy ott vannak-e a gyümölcsök az életükbe, a kereszténység gyümölcsei, vajon megjelentek-e már? És hát, ha nem tudtál jól megfelelni ezekre a kérdésekre, akkor szeretettel tanácsolták, hogy hát próbáld meg egy évvel később. Na, hogy én ezt láttam az idősebb testvéreimen, akik az én szememben minta keresztények voltak. Én meg voltam a kívülálló, a számkivetett, az, aki nem illeszkedik be. Úgyhogy képzelhetitek, hogy olyan igéket hallottam a Bibliából állandóan, biztos ismeritek ezeket az igéket, hogy aki csak egy verset is megváltoztat, vagy egy igét megváltoztat, azzal így, meg úgy irgumburgum, meg kevesen legyetek tanítók, mert kétszeres ítéletben lesz részük. Ezeket én hallottam gyerekkoromban. Nem tudom, mit történt abban a közösségben, de én ilyeneket hallottam. Hallottam azt, hogy emberek, vizsgálja meg ki a szívét, vizsgáljuk meg a szíveinket, vizsgáljuk meg a lépteinket. Úgyhogy, hát, ha így nősz föl, akkor nem vagy túl bátor arra, hogy te mondjuk közel menjél Istenhez, vagy szolgáld Istent. Tanítsál az igéből, hirdesd az evangéliumot. Tudod, de aztán, ahogy megismertem az Úr Jézusnak a kegyelmét, és elkezdtem olvasni magam a Bibliát, akkor találkoztam más bibliaversekkel. És azt látom, hogy az Úr Jézus Márk evangéliumában, föltámadása után, amikor találkozik a tanítványokkal, és a mennybe menete elelőtt, a földi szolgálatának a legvégén. Általában az ember ilyenkor mondja el a legfontosabb üzenetét, és mit mond a tanítványoknak? Menjetek el a világon, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ez volt talán a legfontosabb üzenete, az elhívása. Persze ott a nagy parancsolat, szeressük egymást, stb. De a legfontosabb elhívás, hogy menj és hirdesd az örömhírt minden teremtménynek. És ez nem egy elit magra vonatkozik, nem egy elit csoportra vonatkozik, ha neked az Úr Jézustól van egy kijelentésed, van egy kijelentésed arra, hogy te az ő gyermeke vagy, hogy ő szeret téged, hogy ő elfogadott téged, már pedig van egy ilyen kijelentésed, mert különben nem jönnél itt. Mert azt mondja, hogy akit az Atya nekem ad, az mind én hozzám jön. Senki nem élhet én hozzám, csak ha az Atya hívja őt. Te Jézus Krisztushoz jöttél, az Atya hívott téged, neked van egy kijelentésed a szívedbe, az Úr Jézus Krisztustól, akkor ez rád vonatkozik. Érted? Te megoszthatod az örömhírt, megoszthatod az evangéliumot. Pál apostol, aki megírta az Új Szövetségnek a, nem tudom én, egyharmadát, kétharmadát, nem vagyok teológus, sokat, a földi szolgálatának a végén, mit mondott a legvégén? Mit mondott a földi szolgálat a legvégén? Kikeresem, hogy szeretném pontosan olvasni. Abcsál 20-23. Sose tudtam igeverseket megjegyezni, és van néhány ige, ami így a szívembe vésődött, és... Nem, 24. Semmivel, ez a szolgálatának a vége, mikor elbúcsúzik az utolsó intelmeit, adja, azt mondja, semmivel sem gondolok, még az életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem a futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam. Még ez a szolgálat? Hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumából. Hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. Egy másik helyen, egy másik levelében mondja, hogy a szem előtt van a cél, hogy úgy öklözök, hogy látom a célt a szemem előtt. Mi ez a cél? Ez a cél, ez volt az életének az elhívása, hogy Isten kegyelmének az evangéliumáról bizonyságot tegyen. Tudod, nem kell befogva legyen a szád neked se. Hallottál egy örömhírt. Hallottál egy örömhírt. Egyetlen egy feladatunk van, hogyha Isten ad nekünk valamit, ad egy örömhírt, akkor ezt továbbadjuk és megosszuk. Sziasztok, gyertek! Úgyhogy nem tudom, hogy ezt miért mondtam el. Azt akartam mondani, Sanyi kérdezte, hogy van-e gondolatom. És terveztem, hogy ma jövök ide. Reggel, mikor elindultam, akkor a feleségem miután nem szólt, hogy tudod, hogy valószínűleg ma te tartod az eredményes élettalálkozót. Mondom, hát a Kálmán Ernő beteg, tudjátok, ő nálunk dolgozik, úgyhogy róla tudom, hogy ő beteg. Lázas otthon van, a Sanyinál meg az Encsi dolgozik, mondta a feleségem, úgyhogy Sanyi se lesz. Hát mondom, jó, biztos, nem baj, a szívem tele van, egy csomót kaptam Istentől, mostanában mondtam is egy pár dolgot belőle, és a Sanyival beszélgettünk, mondom tele, annyi minden van itt. És ebéd után leültem egy kávéra, és mondom, jövök az eredményes életre, mi az üzenet? Imádkoztam, mondom, Uram, adj valami üzenetet. És figyelj csak, ott ültem, és van egy csomó jegyzetem, nem azért nem üzenetek, hanem hallgatok üzeneteket, hallgatok prédikációkat, megyek bele az igébe, a Bibliába, és a fontos dolgokat írom ki magam. És magamnak is egy ilyen ámulatos csodában élek, és tele vagyok gondolatokkal. És ott ültem a kávé mellett egy órát, de figyelj, és semmi. Jött egy gondolat, hogy tök mindegy, hogy egy gondolat arról, hogy mikor mehetsz közel Istenhez, és akkor elkezdtem gondolkodni, csak egy-két dolgot összerakni, és minél jobban ott ültem, annál jobban szétesett. Na most ez miért érdekes? Tudnod kell rólam, hadd mondjak egy személyes dolgot. Nem tudom, ki ismeri a vérmérsékleti típusokat, Csilla. Én kolerikus, melankolikus vagyok. Ki az, aki ismeri ezeket a... Oké. Jó, van 4 vérmérsékleti típus, én kolerikus, melankolikus vagyok. Röviden azok kedvére, akik nem ismerik. A kolerikus az az ember, akinek mindig van egy célja. Tehát a kolerikusnak mindenben kell legyen egy célja. Eredményorientált. Kategóriák, célok, tények, eredmények. A kolerikus az ember, aki még sétálni sem megy el cél nélkül. Tehát még a sétának is kell legyen egy célja. Oké? A melankolikus, az pedig az a személyiségtípus, aki rendezett kategóriákba, tényekbe, részletekbe, vázlatpontokba gondolkodik. Úgyhogy az üzleti életben szoktam tartani néha ilyen előadásokat, és mindig van egy célom vele. Mindig van egy gondolatmenet, amin végig kell menni. Fontos számomra ez egy ilyen maximalizmus, hogy legyen egy gondolatmenet, legyen eleje, legyen vége, legyen valami, legyen egy cél. És úgy néz ki, hogy ezt Isten így elkezdi megtámadni. Nem tudom, hogy mi a terve, mi a célja vele, de elkezdi megtámadni. Úgyhogy mondjunk egy imát, jó? És akkor várjuk az Úr Jézust. Menj el, édesatyánk! Itt vagyunk előtted, és tele van a szívünk hálával, hogyha rád nézünk, ha téged látunk, ha téged csodálunk, akkor te megtöltöd a szívünket. És Úr Jézus, olyan jó, hogy ez nem rólunk szól, hogy minden te rólad szól. Te rólad szól az ige, az írás, te érted, áll fenn az egész világ, és minden te rólad szól, és te keresel bennünket, neked van egy üzeneted. Te mindig jössz az ember után. Soha-soha nem maradtál csöndben, egyetlen egy pillanatban a Golgotai keresztnél. Az Úr Jézus Krisztus kérdezte azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? De ezen kívül te mindig keresed az elveszetteket. Köszönjük ezt, Úr Jézus. Köszönjük a kegyelmedet. Köszönjük, hogy te szeretettel fordulsz hozzánk. Köszönjük, hogy újjászültél minket, hogy új életet adtál nekünk. És köszönjük, hogy az evangéliumban egy csoda tárolkozik ki számunkra. És édesatyám, kérünk, hogy te szólj hozzánk a szívünkhez, mindannyiunkhoz. Te a gondolatokat, üzeneteket számunkra. Az Úr Jézus nevében. Amen. Na, a felét elbeszéltem az időnek, úgyhogy arra gondoltam, hogy elmesélek nektek egy bizonyságot az elmúlt évemből. Arról, hogy mi a legnagyobb fölismerésem az elmúlt évből. És igazából lehet, hogy erről már hallottatok, vagy ennek bizonyos részeiről hallottatok már a Sanyitól, de mégis számomra ez az egyik legfontosabb dolog. Úgyhogy meséltem nektek a karácsony előtti időszakban arról, hogy a Bibliát egészen másképp olvasom mostanában, mint régen, ugye? Na, képzeljétek el, hogy én 15 évvel ezelőtt hallottam először a kegyelmi üzenetet Sanyitól, és akkor ez megmentette az életemet. Akkor hallottam erről először arról, hogy Isten szeret. Hogy Isten nem a bűneim szerint akar velem bánni, és nem a bűneimre akar tekinteni, hanem úgy jöhetek hozzá, ahogy vagyok. És akkor elmerültem így Isten szeretetében, és évekig szárnyaltam vele. Évekig. És utána valahogy eljött egy időszak, egy ilyen megszokottság állapota. Éveken keresztül, 8-10 éven keresztül, egy szárazság. Persze eljöttem a gyülekezetbe, megszokásból, meg itt vannak a testvérek, itt vannak a barátok, hallok is egy néhány gondolatot. Kinyitottam a Bibliát, kinyitottam az igét, olvastam néha, amikor eszembe jutott, de csak üres sorok, fekete-fehér betűk voltak, és nem szólt hozzám. És körülbelül egy másfél évvel ezelőtt elkezdtem kiáltani Istenhez. Elkezdtem kiáltani hozzá. Mentem az autóba, én amikor így mélypontra kerülök, akkor ha egyedül vagyok az autóba, akkor tudok Istennel igazán beszélgetni, és amikor mélyponton vagyok, akkor kiáltok hozzá. És mondtam neki, hogy Uram, ez nem mehet most már így tovább. Ebből így elég. Valaminek történnie kell. És Isten egy csodát csinált. Elkezdett szólni. Elkezdett először hozni hozzám üzeneteket. Elkezdtem prédikációkat, üzeneteket hallgatni. Sok mindent, most nem akarom mondani, hogy miket. De hallgattam nagyon érdekes üzeneteket, például Joseph Prince-t, akit Sanyi, úgy tudom, hogy te már említetted őt többször, és hallottam tőle egy-két olyan gondolatot, ami nekem ilyen teljesen újszerűen hatott. És az volt a szimpatikus benne, azt tetszett, hogy nem csak prédikált, hanem az igét magyarázta. Mint egy teológiát. Ment versről versre és magyarázta az igét. És amikor valami nagyon újat mondott, akkor megállítottam, és elkezdtem kinyitni a Bibliát. Elkezdtem belenézni a Bibliába. És egy csoda az, hogy ma ezekkel a Biblia szoftverekkel akár a görög Bibliába is bele tudunk nézni. És ő mondott valamit, és elkezdtem megnézni a görög Bibliát, hogy mit mond a görög, mi van a magyar szó mögött, mi van az eredetiben. És az egyik csoda, amit fölismertem, az az, hogy az eredeti görög szöveg sokkal színesebb, mint a magyar fordítások. Sőt, nem csak, hogy sokkal színesebb, hanem bizonyos helyeken néhány szónak, hogyha megnézed az értelmét, a mondani valóját, akkor egy egész világ nyílik ki. És elkezdtem olvasni, ott volt egy ige, olvastam belőle két gondolatot, megláttam egy szót, és elkezdtem kikeresni ezt a szót, hogy hol van még benne a Bibliában. És Isten elkezdett vinni, tehát elkezdett hozzáadni újabb és újabb gondolatokat. És az egyik első felismerésem, és talán erről mesélnék egy kicsit, ez az igazság. A Biblia, az Új Szövetség, tudjátok, hogy tele van ezzel a szóval, hogy igazság. És nagyon érdekes, mert az eredetibe, a görögbe van több szó is, amit így fordítanak, hogy igazság. Igazából két szótő van, tehát két, hogy mondják ezt, tehát a szótőből adódóan van több képzett szó, de az egyik az aléteia, ami a valóságot jelenti, a másik pedig a dikájó, ami a megigazultságot, dikájó szűni a megigazultságot jelenti. És egy pillanat. És az első, amit felfedeztem, hogy a magyarba mindenhol igazságnak fordítja az állétenját is, meg a dikájó szűnét. És tudod, nagyon érdekes, mikor gyerek voltam, akkor hallottam ezeket az igéket, hogy Isten az, aki megigazít. Ugye Róma 8, ki ítélnek kárhozatra, Isten az, aki megigazít. És hallottam ezt, hogy Isten megigazít, és tudod, mindig beugrott nekem az a kép, amit édesanyám csinált velem. Amikor gyerek voltam, és elindultam az iskolába, akkor az ajtóban rám szólt, hogy állj meg, fiam! Összerezzentem, tudod, végignézett, végigmért, hogy minden rendben van-e, és ami nem volt rendben rajtam, azt kiigazította. Tehát mindig az volt a központi kérdés, hogy mi a baj velem, és ő hogy tud engem megigazítani, hogy végre rendben legyek. És a Bibliában pedig a dikájó szó azt jelenti, hogy Isten igaznak nyilvánít. Ezt értem. A dikájó az egy pecsét. Egy pecsét az útleveleden. Azt jelenti, hogy kaptál egy bizonyítványt arról, hogy te jogszerű vagy. Te igaz vagy. Te beléphetsz Isten országába, Isten királyságába. Az angyalok fejet hajtva állnak előtted, amikor te közeledsz. És elkezdtem olvasni egy néhány biblia verset, és ha megengeditek, meddig tart az óra? Mennyi időm van? Mármit nem úgy, hanem meddig... Félig tart? Akkor még egy 5-10 perc, még jó? Oké. Elkezdtem olvasni az igét, és ahol az igazság szót megláttam, ott mindig elkezdtem mögé nézni, hogy ott melyik van a kettő közül. És az egyik, ugye, erről beszéltem, az egyik az aléteia, ami valóságot jelent, való igazságot. És beszéltünk múltkor erről, hogy az igében felfedezzük Jézus Krisztust. Ugye, hogy Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy olvassátok az írásokat, és nem veszitek észre, hogy az írások én rólam beszélnek. Ugye a tanítványoknak is azt mondta az Emmausi úton, elkezdte nekik magyarázni az írásokat, Mózestől és a prófétáktól kezdve, és megmutatta nekik mindazokat, amik ő felőle megirattak. És Jézusról nagyon sokszor azt mondja az ige, hogy ő az igazság. És itt ezt a szót használja, hogy aletheia, a valóság teljessége. És csak egy néhány igét hadd említsek meg ezzel a kapcsolatban. Az egyik a János 8.32. Azt mondja az Úr Jézus, hogy és megismeritek az igazságot, az aletheia, tehát megismeritek a valóság teljességét, és akkor a valóság szabadokká tesz titeket. Tehát azt mondja, hogy a megszabadulás az azáltal van, hogyha megismerjük az igazságot, de fontos, hogy értsük, hogy itt a valóságról van szó. Meg kell ismerned a tényeket. Ha a tényeket megismered, akkor szabad leszel. És mik a tények? Mi a valóság? Jézus ezt mondja az evangéliumokban, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Itt is a valóságról beszél. Azt mondja, én vagyok a valóság teljessége. És egy másik helyen pedig János 17-ben, a főpapi imájában pedig azt mondja, ahogy imádkozik az atyához, atyám, a te igéd igazság. Tehát két dologra mondja, hogy igazság, saját magára, én vagyok az, és a te igéd az igazság. És ahogy a János evangéliumának az elejét olvasom, ott azt látom, hogy Jézus és az ige az egy és ugyanaz, ugye? Azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Tehát ige, Jézus Krisztus egy és ugyanaz. Aztán a 14. versben azt mondja, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Aletheia. Tehát ő a valóság. Ezt érted? Jézus Krisztus az igazság, a valóság teljessége, és az ige. Ez egy és ugyanaz. Tehát ha az igazságot keresed, ami megszabadít, akkor a valóságot kell megismerni. Hol tudom megismerni a valóságot? Mi a valóság? Az ige teljessége, és Jézus Krisztus. Oké? Okay? Ezek szinonimák. Ez a valóság. És mit mond? És láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Ha, érted ezt? Hogyha körülnézel az életbe, mit látsz? Mit látsz? Mert a valóságnak a teljessége telve van kegyelemmel. Telve van kegyelemmel. Nem más, mint Jézus Krisztus. Erről beszéltünk, hogy ő érte van, ő általa van minden. Ő a valóság teljessége. És telve van kegyelemmel. És ha ezt nem látom, akkor csak nagyon-nagyon eltévesztettem a célt. Szóval valóság, Jézus Krisztus. És akkor egy pár gondolat még az igazság, a másik szóról, a dikájó, amit mondtam már, hogy ez az igaznak nyilvánít. És ebből származik a dikájó szűné. Nagyon sok helyen ez a szó van a Bibliában, hogy dikájó szűné, ami pedig a megigazultságot jelenti. A megigazultság az, amit ajándékba, ingyen, kegyelemből kaptunk Istentől. Az, hogy Isten téged Jézus Krisztus miatt, az ő bevégzett munkája miatt igaznak nyilvánít. Nagyon sokat hallottátok már ezt az igét, ugye, hogy Isten őt, Jézus Krisztust bűnné tette, azért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez egy csere. Ez egy csere, és ráadásul egyetlen egy ige, aminek, hogyha az egyik felét elfogadod, akkor el kell fogadni a másik felét is. Ha érted azt, ha elfogadod azt, hogy Jézus Krisztus szent volt, hogy ő nem ismert bűnt. Ugye így kezdődik ez az ige, hogy őt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Ki az, aki hiszi azt, hogy Jézus Krisztus nem ismert bűnt, nem volt benne bűn? Hiszed ezt, hogy ő bűntelen volt? Igen. Hiszed azt, hogy Isten őt bűnné tette a kereszten? Átokká lett a kereszten? Igen. Akkor mi van a mondat másik felével? Hiszed-e? Miért tette ezt? Azért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Érted? A kettő összekapcsolódik, elválaszthatatlan. Jézus Krisztus bűnné lett, ez egy csere, mi pedig Isten igazsága vagyunk ő benne. Tehát a megigazultság az ezt jelenti. És innentől kezdve csak egy-két ige, és befejezem, mert Sanyi meg nem maradt. Máté 5. És miért csak egy-két igét említek meg? Azért, mert nekem nem az a célom minden, hogy tanítsak bármit is. Erről beszélgettünk Sanyival valamelyik nap. Hogy van-e szabadságunk arra, hogy beszéljünk arról, amit olvasunk, amit megértünk, amit Isten előtt imában forgatunk, és hiszünk, és meggyőződésre jutunk. Hogy ne lenne rá szabadságunk, hogy beszéljünk? Én nem egy rendszerezett teológiát tanítok nektek, nem teológus vagyok, hanem arra akarlak bátorítani, arra akarlak inspirálni, hogy kezd el te magad is olvasni az igét. Kezd el olvasni, és kezd el megnézni, hogy mi van odaírva, és kapjál Istentől közvetlenül. Úgyhogy csak egy-két ige, amit én találtam így megigazoltság témában. Máté 5, 6. vers. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Ugye nagyon nem mindegy, hogy ide mi van írva. Nagyon nem mindegy, hogy mi ez az igazság. Mert boldogok, akik éheznek és szomjaznak a megigazoltságra. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak a megigazoltságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok, akiknek hát a megigazoltságukért üldöznek, mert övék a mennyek országa. 20. vers. Mondom nektek, hogy ha a ti megigazultságotok, nem több, az írástudók és farizeusok megigazultságánál, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országában. És nagyon sok ige van itt kiírva. Egyről szeretnék még beszélni, ez a Máté 6.33. Ez volt a kedvenc igém 15 évvel ezelőtt. Tudjátok, hogy én üzletember vagyok, és 20 éven ment el úgy ezt megelőzően az életemből, hogy próbáltam összerakni az üzletet, és sikeresnek lenni, és valamennyire sikerült is. Úgy éreztem, hogy de mindig azt éreztem, hogy olyan vagyok, mint egy tányérpörgeti, aki állandóan szaladgál a tányérok között, és saját erőből próbálja fenntartani az egészet. És eljöttem az eredményes élet találkozóra, és Sanyitól hallottam a Máté 6.33-at, ez így szól. Ugye ezelőtt a vers előtt Isten tanít Jézus tanít Isten gondoskodásáról, arról szól, hogy ne aggodalmaskodjatok, mert a virágokat is öltözteti, meg a madarakat is eteti, akkor mennyivel inkább titeket. Ugye, akik sokkal értékesebb vagytok a virágoknál, meg a madaraknál. És ezek után mondja a 33. versben, hogy hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. És nekem akkor kolerikus, melankolikus üzletemberként ez egy nagyon jó díl volt. Végre megnyugodhattam. Itt örömet találtam. Isten beszélt hozzám, beszélt a kegyelméről, a szeretetéről, örömet találtam, és azt éreztem, hogy oké, most akkor nekem már nincs más feladatom, csak beállni Isten igazságába. Ugye? Keressétek az ő igazságát, és királyi uralmát. Most az nem tudom, melyik vers fordítja így, de az mit kell tennem? Isten igazságát keresni, és a királyi uralmát keresni. Oké, Isten igazsága, ezt már rájöttem, hogy ő szent és igaz, és én tévedek. Ő igaz, én tévedek, ez így rendben is van. Meg kell keresnem, hogy mi az ő igazsága, nem az enyém, hogy gondolkozik ő, hogy vannak ő szerinte a dolgok. Tanulmányozom a Bibliát, járok a gyülekezetbe, figyelek. Nagy bajom nem lehet, hiszen Isten jó, ezt már megértettem, jó dolgom lesz, de a lényeg, hogy nekem keresnem kell azt, hogy mi az ő igazsága. Én alázatban, beállva a rendbe, elfogadva, hogy mi az ő igazsága. És persze ez így van, hiszen ha ő a valóság teljessége, akkor ki másnak az igazságát keresném, mint az ő igazságát. Ez így van. Nem azt mondom, hogy nincs így. Csak figyeld az érzést, amit ez ad. Tehát, hogy ez az alázatról szól vajon, arról, hogy én az ő igazságát keresem, és az ő országát, vagy másik fordítás szerint királyi uralmát. Egyik fordítás ország, másik azt mondja, királyi uralmát. Hol van az ő országa, hol van az ő királyi uralma, ahol a király uralkodik, igaz? Hát ezt hallottuk, ugye? Ahol a király uralkodik, tehát nekem be kell állnom az ő rendjébe. Ő uralkodik, nekem el kell fogadnom az ő igazságát, és én beállok ebbe a rendbe, és ha az ő rendjében állok, akkor védett vagyok. Oké? Okay? És akkor gondoskodni fog, stb. És elkezdtem belemenni a bőrökbe, és elkezdtem megnézni, hogy mi van ideírva, és tudod, mi van ideírva? Az igazságra az van ideírva, hogy Dikarius szűné, keressétek az ingyen ajándékba kapott megigazultságot. Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Ezt olyan embereknek mondja, akik a törvény rendszere alatt, abban a rendszerben, amiben ők védettek, amíg alatta vannak, amíg beállnak a rendbe, ebben a rendszerben vannak, és gályáznak, és próbálják betartani, és helyesen csinálni, és keresni, hogy mi az igazság, és vajon nem tévedek-e, vajon rendben vagyok-e, meddig tart az igazság, innentől idáig, akkor idáig elmehetek, de ne tovább, és akik terhek alatt roskadoznak, emiatt nekik azt mondja, hogy gyertek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és én megnyugvást adok nektek. Érted? És itt azt mondja, hogy keresd az Istentől ingyen ajándékba kapott megigazulást. Azt, ahol te békében vagy, mert igaz vagy, igaznak vagy nyilvánítva. És azt mondja, hogy és keressétek az ő országát. Ezt nem értettem, hogy mit akar mondani ezzel, hogy az ő országát, és kikerestem, hogy milyen biblia versek beszélnek az ő országáról, és csak gyorsan átszaladok rajta. Lukás 17:20-21-ben azt mondja, hogy és megnéztem a görög szót, tehát ugyanazt kerestem meg, hogy a görög szóban hol szerepel ugyanez a görög szó máshol. Lukás 17:20. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa, felele nekik, és mondja, az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Sem azt nem mondják, íme itt vagy amott van, mert az Isten országa ti bennetek van. Itt most nem akarok megállni, csak figyeld, ti bennetek van. Bennünk van az Isten országa. Hogyan? Márk 4:26, és ezt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elveti a magot a földbe, és közben éjjel és nappal, amíg ő alszik, majd fölkel, a mag kihajt, felnő, és ő maga sem tudja, hogy hogyan. Hol van itt az én melóm? Hol van itt az én munkám az Isten országába? Hol van az, hogy én gürizek, meg majd betartom, meg nézem, hogy meddig mehetek, meg mit kell csinálnom? Mit mond? Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elveti a magot a földbe, és közben éjjel és nappal, amíg ő alszik, majd fölmelkel, a mag egyszer csak kihajt és felnő, és ő maga sem tudja, hogy hogyan. És a magvető példázatából tudjátok, hogy ez az igéről beszél, ami a szívedbe behullik. Tehát te mész, hallgatod az igét, hallgatod Isten kegyelmének az üzenetét, az evangéliumot, a kegyelemnek az evangéliumát, és nincs semmi más dolgod, mert a mag behullik a szívedbe. És elmész, és lefekszel, és fölkelsz, és azt sem tudod, hogy hogy a bánatba, de kihajt. Érted? Ez az Isten országa. És a Róma 14:17-ben magyarázza. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. És itt az igazság szintén a dikályok szűné, ami szintén a megigazultság. Érted? Elmegyek, hallgatom a kegyelem üzenetét, ha majd behullik a szívembe, lefekszem aludni, nem dolgozok, nem melózok, és egyszer csak valahogy kihajt, én magam sem tudom, hogy hogyan. És ez a megigazultság, az ingyen ajándékba kapott megigazultság. Az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság, békesség, és ezek egymás következményei. Ha megértem a megigazultságot, akkor ennek a következménye a békesség. Ott van a békesség, vége a melónak, békén van, békességben vagyok Istennel, mert ő már megbékült velem, és Szent Szellemben való öröm. Ez egymásnak a következménye. És hogyha, és csak akkor most vissza, és még egyszer, akkor ennek fényében ezt az igét. Hol volt? Tehát mi volt ez az ige? Hanem keressétek először Isten országát, ami medved van, az ige által, ami magától szárba szökken, és örömöt, megigazultságot, örömöt és békességet hoz, és az ő megigazultságát szintén, amit ajándékba kapsz, és mindezek ráadásul megadatnak neked. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt át is adom a szót a Sanyinak, úgyhogy csak arra akarlak bátorítani titeket, hogy olvassátok az igét. Ha hallasz egy gondolatot, menj bele, nézd meg, pár ezer forintért meg lehet a görög szoftvereket venni, és ha te elkezded Istent keresni, azt mondja a zsidó 11-ben, amikor a hitről beszél, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És nagyon szeretem a Csia fordítást, azt mondja, hogy megjutalmazza azokat, akik őt a láthatatlanból előkutatják. Keresd őt, keresd, és ő megjutalmaz, gyöngyöket ad, igazságot ad, megigazoltságot ad. Sanyi, gyere.
Aztán, hogy megteltünk itt? Ezt én tudtam volna még hallgatni. Nem? Ez jó volt. Úgyhogy a következő 2,5 órában megpróbálok rákapcsolni. Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük neked a te igédet, a beszédeket, amikben élet van, amik magként a szívünkbe hullanak, és amelyek mi se tudjuk hogyan, de kinőnek és gyümölcsöt teremnek. Köszönjük és kérünk, hogy adj nekünk, ahogy eddig is adtál a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Galácia beliekhez írt levél, 3. fejezet, 19. vers. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél, Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van. Szó sincs róla, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Oké. Tehát az egyik nagy drámánk az evangélium elfogadásával az, hogy nem tudunk elszakadni a törvénytől. Az ember alapvetően egy erkölcsi lény, a természetünk, a régi természeti életünk egy ilyen törvénymániás. Nem tudom pontosan, hogyan működik, de szereti a szabályt, szereti. Ha megmondják neki, hogy mit kell csinálni, akkor megcsinálja, és büszke magára. Ott van a zsigereinkben a jó és rossznak a tudása, amely valójában a törvény, ahol én különbséget teszek a között, hogy mi helyes és mi helytelen, és ítélem magamat, ítélem a másikat ez alapján, és felmentem és kárhoztatom magamat és a másikat. Egy rettenetes rendszer, és ugyanezt vetítem ki Istenre is. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Tehát Istennek is, meg nekem is, és mindenkinek az a legfontosabb, hogy rend legyen. Hogy mindenki helyesen viselkedjen. Hogy ne vétkezz, hogy ne bűnözz. Hogy végre szent életet élj, bármit is jelentsen ez. És elmulasztom megérteni azt, hogy Isten elsősorban személyes, és minket a maga képére személynek teremtett egy kapcsolatra. Hogy a szeretet a kulcs, a szeretet a lényeg, ahol két személy találkozik, bensőségesen megismeri egymást, bízik egymásban, és úgymond egy szövetségben él. Ami messze felette van, ez az igazság, ez a valóság, a szeretet és a személyes kapcsolat igazsága messze meghaladja az erkölcsi kiválóság igazságát. Amikor neked van egy gyereked, akkor nem az az elsődleges kérdés, hogy jó gyereke vagy sem, hanem hogy a gyereked. És tudom, hogy vannak szülők is, akik a rendes gyereket akarok nevelni, rémképében élnek, és kitaposnak mindent a kölyökből, hogy végre úgy viselkedjen, ahogy ők szeretnék, de aztán, ahogy az a kölyök elkezd felnőni, és elkezdik elveszíteni, ahogy elkezd lázadni, ahogy elkezd életet keresni, ahogy a haverjai elkezdenek fontosabbak lenni, Persze, mert hogy ott elfogadottságot és kapcsolatot és úgymond szeretetet kap, és úgymond az, akinek a legjobbat akartuk, a legjobb igyekezetünk ellenére kifolyik, kicsúszik a kezeink közül, akkor sokszor ott a megbánás, hogy bárcsak a kapcsolatra hajtottam volna a rend helyett. És Isten ennél sokkal bölcsebb. Isten mindig is a kapcsolatra hajtott, ha szabad ezt így mondani. A törvény nem a kulcs, nem a lényeg, nem a végcél. A törvény egy eszköz volt. Egy eszköz volt. Ezt olvastuk itt az előbb. A bűnök miatt adatott, amíg eljön, hogy fogalmazta, az utód, akinek az ígéret szól, egyes szám első szemében, ugye ezt olvastuk, az utód az Jézus Krisztus lesz, Ábrahám magva, aki a Jézus Krisztus. És az Ábrahámnak tett ígéretek igazak Ábrahámra, és az ő utódjára, és mindenkire, aki az ő utódjában hisz. A bűnök miatt adatott a törvény, hogy végre ne vétkezz! Igen? 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 Igen, van bennünk valaki, aki azt mondja, hogy igen, azért, persze, mert az a lényeg, hogy rend legyen, hogy végre ne legyek rossz, hogy jó legyek. És a törvény megmondja, hogyan lehetett jó, Péter előbb beszélt. És a törvény nem erre adatott. A törvény arra adatott, hogy kitapossa belünket. Ez a precíz megfogalmazás. A törvény arra adatott, hogy kiderüljön, hogy soha a büdös életben nem tudok neki megfelelni. A törvény arra adatott, hogy felkészítsen engem arra, hogy később elfogadjam az utódot, és az ő benne kapott ajándékot, és ezt hittel elfogadjam, és hit által igazuljak meg. Mert a helyzet az, hogy mi emberek büszkék vagyunk. Addig, ameddig reménykedem abban, hogy meg tudom csinálni egyedül is, nem kérek én segítséget. Ha nekem ne segítsen. Jó, Krisztus meghalt érted. Ki kérte rá? Hallottátok már ezt a választ? Ki kérte rá? Ami nagyjából azt jelenti, hogy mélyen meg vagyok róla győződve, hogy én képes vagyok élni ezt az életet egyedül is. A törvény arra adatott, hogy ezt a naív elképzelést ellehetetlenítse bennünk. Jó munkát végez a törvény? A törvény nagyon jó munkát végez. Kitapossa a belünket. 23. vers. Oké. A 22 csak ugye a kis monológom után ez értelmeződjön, de az írás mindenkit bűn alá rekesztett. Erre volt jó. Tehát mindenkit az elfogadhatatlan, az önmagában életképtelen, a Istennek megfelelni nem képes kategóriába taszított az írás mindenkit. Miért? Hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. 23. vers, mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény a nevelőnk, a pedagógusunk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazoljunk meg. A törvény vezetett minket oda. Ugye a törvény rendszere olyan régóta van érvényben, olyan mélységes ragaszkodással őrzi a természetünk, és olyan professzionálisan tartja életben a világrendszer, hogy minden ember zsigerileg azt gondolja, hogy a törvény a helyesség minden dolgok mértéke. És nem bírjuk elengedni. Egyszerűen nem hisszük el, amit Jézus mond. Nem hisszük el, hogy ő új szövetséget kötött velünk, értünk, inkább így kell mondani. Nem bírjuk elengedni. És ő itt most mondja, hogy miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mi a nevelő? A törvény. A törvény rendszere. Miért? Mert mindnyáján Isten fiai vagytok. Krisztus Jézusban való hitáltal. Mert Isten elsősorban egy kapcsolatot akart. Veled és velem. És ahogy mi hittünk ő benne, ahogy hittünk az evangéliumban, ahogy hittünk az ígéretben, Isten fiai lettünk. Hogyan? Hit által. Jézus megcsinálta, és azt mondta, kell-e ez neked? Hiszel-e benne? És én azt mondtam, hogy igen, hiszek. és Isten fia vagyok. Isten fia vagyok. És nem tudom, hányatoknak van gyereke, vagy hányan vagytok valakinek a gyereke. Szerintem a kettőből valamelyik biztos működik. Egy szülőnek a szíve legmélyén a gyarlóságát, ha megbocsájtod neki, akkor nem mindennél fontosabb maga a személy. Az életét adnák a szülők a gyerekeikért. Mindent eltussolnának, mindent szőnyeg alá söpörnének, mindent vállalnának érte. A gyerekért. A gyerekért. És persze nem az a cél, hogy elkényeztessék, nem az a cél, hogy törvénytelenségre neveljék, de most komolyan. Tehát, hogyha a fiamat ki tudom vakarni valahogy a bajból, amiben belekeveredett, hát persze, hogy kivakarom. Hogyha gondja van a tanárral, akkor a tanárnak gondja van velem. Hogyha őt megtámadják, olyan, mintha engem támadtak volna. Ő mindennél fontosabb. És ilyen az atyának Jézus Krisztus, és ilyenek vagyunk az atyának mi Jézus Krisztusban. Mi vagyunk az ő gyermekei. És a törvény, amely a nevelőnk volt Krisztusig, az már nem uralkodik rajtunk. Nem vagyunk alávetve a törvénynek. Ami nem azt jelenti, hogy a törvény betűje, az üzenet, amit képvisel, most már nem igaz, hanem a törvény rendszere vált teljesen hatástalanná ránk. Nézzem, mert a törvény rendszere mit mond? Ha valaki fát gyűjt szombaton, meg kell halnia. Hányan gyűjtöttetek már fát szombaton? Halál fiai vagytok. A törvény alapján Istennek agyon kéne ütnie. Vagy nem neki, nekünk kéne megköveznünk. Gyerünk, fiúk, megjegyeztétek, kitette fel a kezét, menjünk ki, legyen, aminek lennie kell. Oké, tehát ez a törvény rendszere. Miért nem volt szabad fát gyűjteni szombaton? Azért, mert Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. napon megnyugodott. És minket, az emberiséget a 7. napra teremtett, a nyugalom napjára. És ha nem értjük meg, hogy az élet egyenlő mind abban élni, amit Isten elvégzett, azaz a kegyelem, akkor nem élhetünk. És a szombatnapi nyugalom ennek a természet feletti örök isteni valóságnak volt a jelképe. Az illusztrációja, lehet így mondani. De ez az illusztráció csak egy árnyék, a valóság árnyéka. A valóság mindig is az volt, hogy Isten a fiaként szeret minket Jézus Krisztusban, és mi szabadok vagyunk arra, hogy abban, amit ő megtett, higgyünk és abban éljünk. Úgyhogy, aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztus Jézusai vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. 29. vers. Ez az, amit Pál már az előző versekben mondott, és itt újra mondja, hogy hit által, hogy a Jézus Krisztus, aki bűnné lett értünk, átokká is lett értünk, mert mindenki átkozott, aki fára szegezve hal meg, hogy mi Isten igazsága és ígéret szerint Ábrahám áldásának az örökösei lehessünk. És ezt mondja itt is. Ábrahám utódai vagytok, és ez ígéret szerint örökösök. Nézzük meg ugyanezt a szövegrészt 23-tól a másik fordításban is. Mielőtt azonban elérkezett ez a hit, a törvény őrzött bennünket, és egészen addig raboskodtunk, amíg Isten meg nem ismertette velünk az eljövendő hitet. Így tehát Krisztus megérkezése előtt a törvény volt a Krisztushoz vezető nevelőnk. Azóta viszont már hit által válhatunk Isten számára elfogadhatóvá. Miután ez a hit megérkezett, többé nincs szükségünk arra, hogy a nevelőnk felügyeljen ránk. Ti mindnyájan Isten gyermekei vagytok Krisztus Jézusban, és ez a hitet és ez a hitetek által valósult meg, mivel aki Krisztusban merítkeztetek be, a Krisztust öltöttétek magatokra. Ebben a tekintetben tehát nincs többé különbség zsidó és görög, rabszolga és szabad, vagy férfi és nő között, mert Krisztus Jézusban mindnyájan egyek vagytok. Ha pedig Krisztushoz tartoztok, akkor Ábrahám leszármazottai vagytok, és egyúttal örökösei is mindannak, amit Isten Ábrahámnak és a leszármazottjainak ígért. Mekkora gondolat! Ti mindnyájan Isten gyermekei vagytok Krisztus Jézusban, és ez a hitetek által valósult meg. Mivel akik Krisztusban merítkeztetek be, Krisztust öltöttétek magatokra. Egy olyan egységről beszél, ahol én nem látom a különbséget Krisztus és köztünk. Ő belé merítkeztünk be, őt öltöttünk magunkra, az ő áldásai a miénk. Nincs benne teljesítmény, mindössze hit. Hittünk abban, amit ő tett, és innentől ez a miénk. Ez a helyzeti igazság, ez a valóság, ez az az alitéja, amiről Péter beszélt. Azt mondja, hogy én vagyok a valóság. És az ő valósága számunkra az, hogy Ábrahám utódai vagyunk, és ígéret szerint örökösök. És egy gondolatot szeretnék még, nem tudom mennyi időnk van, tényleg lesz-e most óra, mert egyelőre nem lesz még óra. Akkor egy picit csúszhatunk? Belefér nektek egy pár extra perc? Ha nem, akkor csak nyugodtan menj, ahogy szoktuk, felírunk a fekete listára, és ugye 3 dobása van mindenkinek. És van itt egy szó, hogy a 26. versben volt, ti mindnyájan Isten gyermekei vagytok Krisztus Jézusban, tehát mindnyájan Isten fiai vagytok, így mondja a másik. És itt a szó nagyon fontos, az egyik szó a kiskorú gyermekről beszél, a másik pedig már a nagykorú gyermekről is. Ennek lesz egy példázata a következő szövegrészben, de hadd készítselek fel titeket erre, mert nagyon izgalmas. Nem tudom, hányan gondoltatok már úgy a kegyelemre, mint valami alapigazságra. Tehát olyan, nem tudom, első osztályos anyag. Az evangélium, a kegyelem üzenete, a megigazultság, az örökbiztonság. Ez az első osztályos tananyag, vagy talán óvodás tananyag. Tehát az alapinfó, amit mindenki hamar megtanul, és aztán utána ezen az alapon, a megigazultságunk, az evangélium alapján elkezdjük a komolyabb információt beszerezni, és elkezdünk úgymond érettségre jutni. És nekem is az egyik kedvenc versem az, amit Péter mondott a Máté 6.33, nagyon hasonló üzenetet prédikáltam. Nekem is ugyanez volt az élményem, hogy milyen jó üzletet kötök Istennel, csak megkeresem az ő igazságát, az országát, és minden egyébet megkapok ráadásba. És ugye ezt jelenti éretnek lenni, hogy egyre jobban értem, hogy Isten mit akar tőlem, és megcsinálom. Persze kegyelem van, de azért ne vicceljetek, azért oda tesszük magunkat, és hát érett keresztényként akarunk élni. És így eljutunk a nagykorúságra, a felnőtt korra. Igaz? Megvan? Megvan ez a kép? Megvan ez az érzés, ez a hangulat? Hogy bent vagyok már a csónakban, de én vagyok a legkisebb. De most hajtok, hogy tudod, hogy az áldottak közé emelkedhessek. És az egész képben megint a törvény túlhangsúlyozása van. Megint az a zsigeri elképzelésünk visz minket ebbe az irányba, ahol azt gondoljuk, hogy az a lényeg, hogy végre jól viselkedjek, hogy végre jól teljesítsek, hogy tudjam, hogy mit kell csinálni, és azt megcsináljam. Nem? Hanem így van. Na, és itt ez a példázat, ami most jön, nem is példázat, ez a negyedik fejezet eleje, ezt nagyon szépen a helyére teszi, figyeljetek. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, és itt a szó a görögben a nepios, kisgyerek, oktalan, együgyű. Oké? Tehát ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik, a szolgától jól lehet mindennek az ura. Tehát azt mondja, hogy mi kisgyerekek vagyunk, nepioszok, együgyűek, oktalanok. De nekem már így gyanús, mert nem az volt az előző szövegrészben a kép, hogy a törvény volt a nevelőnk, addig, amíg el nem jön a megígért hit, és a nevelő az nem a kisgyereket neveli? Tehát a kicsit, nem? Tehát a nevelőnek a kicsi, a nepiosz van alávetve, nem? És a felnőtt fiú az már, tehát ez lenne a logikus, nem? Tehát most, ahogy ezt a képet itt elkezdi összehozni, én valami ilyesmire számítanék. Nézzük meg a másik fordítás, hogy mondja, 4:1-ben. Ezzel azt szeretném mondani, hogy amíg az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a rabszolgáktól, pedig jogilag már akkor is minden az övé. Ugyanúgy mondja. Oké, ezt képzeljétek el úgy, hogy mondjuk én vagyok a papám nagyon gazdag, övé a gyár, sok háza van, birtokaink vannak, GP-jeink, nem is tudom, minden, quadok, crossmotorok ott állnak a garázsban, és én meg tudod, 3 éves vagyok, vagy mondjuk 5, mert az 5 évesnek azért már nagyobb a szája egy kicsit. És van nevelőm, vele jövök, megyek, minden az enyém, igaz? Tehát, hogy én fogom ezt örökölni. De felülhetek-e a quadra? Vagy elköthetem a papa helikopterét, vagy mit tudom én. Tehát nem, ugyanolyan vagyok, mint a szolga, szabályok alá vetve, bár mindennek örököse vagyok, minden az enyém, ez most még nem látszik. Igaz? Tehát, hogy alig van különbség köztem és egy szolga között, tehát nyilván engem ugrálnak körül, de nekem is megmondják, hogy mit csináljak. Nem? Tehát a kisgyerekkel így működik a világ. Ha azt mondja, hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. És itt a fiai szó már a kürios, a fiú, felnőtt fiú, örökös. Kürios, a nagykorú fiú. Ding-dong, ding-dong. Csöngetnek. Kopogtatnak. Mit akarnak? Hát azt, hogy fordítva van. A nyúl viszi a puskát. Hogy nem az a kiskorú, aki a kegyelemben áll, és a bevégzett munka az evangélium ölelésében még csecsemő, hanem az a kiskorú, aki a törvény alatt él. A törvény volt a nevelőnk. A törvény volt a szolgatartó, amely minket fogságban tartott, amíg el nem jön a nagykorúság. Jézus Krisztus, az ő belé vetett hit, és abban a szabadság. És ez a nagykorúság, a felnőtt fiú élete. Mekkora különbség? Hogy a cél, ahova haladunk, az nem a törvényben való egyre inkább való megerősödés és képessé válás, hanem a kegyelemhez tartottunk, és a törvény volt a nevelőnk, a felkészítőnk, hogy eljussunk a nagykorúságra, ahol hit által, kegyelemből és ingyen megigazulva élhetünk. Értitek a különbséget? Teljesen más fókusz, teljesen más összpontosítás. Lássuk ezt a 5 verset a másik fordításban. Mégis nevelőszülők és gondviselők felügyelete alatt él az apja által meghatározott ideig. Ugyanígy mi is, amikor még olyanok voltunk, mint a gyerekek, a világot uraló hatalmasságok rabszolgái voltunk. Amikor pedig eljött a megfelelő idő, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, és a törvény ideje alatt élt, hogy felszabadítsa a törvény uralma alatt élőket, és hogy bennünket Isten a maga fiaivá fogadhasson. És hadd olvassam akkor itt tovább. Mivel tehát gyermekei vagytok Isten elküldte fiának szellemét a mi szívünkbe, aki által így kiált, Abbá, azaz édesapám. Így azután többé már nem vagy rabszolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor örökös is, akit maga Isten tett azzá. Olvasom a másikat is. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte a fiának a lelkét, a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya, úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. És itt végig a kürios szó szerepel. Úgyhogy örökösök vagyunk. Miért? Mert fiak lettünk, felnőtt érett fiak. És hogy lettünk felnőtt érett fiak? Hogy Isten elküldte az ő fiát, akiben mi hittünk, és megigazultunk. És eljutottunk a hitünk nagykorúságára. Mekkora dolog ez? Értitek a csapdát? A csapda az, hogy az egész légkör, a vallásos légkör, a világi légkör, minden azt sugallja, hogy a törvény teljesítése a cél. A rend. Az erkölcsi kiválóság. A bűntelen tökéletesség. És az ige és az evangélium pedig arról beszél, hogy a cél a kapcsolat, amely semmilyen más alapon nem valósulhat meg, csak az ingyen ajándékba kapott megigazultság alapján, amilyen helyzetben egy gyermek is van, aki tudja, hogy a szülei szeretik, és ezt a szeretetet sose játszhatja el. Ebbe a helyzetbe, ebbe az elfogadottságba sehogy nem kerülhettünk volna a saját erőnkből. Sehogy, sehogy, sehogy. Ezt Isten vagy ajándékba adta nekünk, vagy sose lett volna a miénk. És az evangélium, az örömhír az az, hogy Isten bizony ajándékba adta. Ingyen kegyelemből megigazított minket. És innentől felnőtt fiúk vagyunk, ha felnőtt fiúk, akkor örökösök, örökösei Istennek, örökösei Ábrahám ígéreteinek, Ábrahám áldásának. Az életünk egy teljesen más alapon, egy teljesen más céllal zajlik. A helyesen való járás, az Istennel való járás ösvénye nem a helyes cselekvés, nem a törvénynek való bármilyen szintű megfelelés, hanem a hit, az ő beléve tett hit megtartásának a járása. Hogy amikor a legnagyobbat bukod, azt mondod, hogy Uram, ezért haltál meg, és én most is emlékszem az evangéliumra, és most is elég számomra az evangélium, és tudom, hogy most is igaz vagyok. És a mai napon, a bukásom napján jót remélek. Jót remélek. Ez azt jelenti, hogy a bukás a cél, de hogy is? Tehát ez egy más téma. A bukás az egy hiba, az önpusztításnak valamilyen módja. Ki a szösz akarja azt magának, vagy bárkinek? De az elszámolás módja, hogy Isten néz rád, ahogy bánik veled, az már a fiújé, aki igaz, ahogyan ő igaz. És a fát gyűjtés szombaton senki nem üt agyon, hanem megölel, szeret, beszél hozzád, megmutatja az ő igazságát, amiben rájössz, hogy nem kell fát gyűjtened, hanem nyugodhatsz szombaton. Mert Isten mindent összegyűjtött, mindent elintézett, minden kész van. És ez a hit az, amely dicsőíti Istent. Ez a hit az, amely elfogadja Istent olyannak, amilyen ő tényleg. Ez a hit az, amely látja Krisztus tettének a hatalmas értékét. Ez a hit az, amely látja Isten szívét. Ez a hit az, amely egy olyan Istent tükröz vissza, aki méltó az imádatra és a dicséretre. Ha egy ilyen Istent látok, akkor megértem, hogy miért. Igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm Isten országa. Isten király uralma! Az egy olyan hely, ahol megigazult vagyok, ahol békességem van és örömöm. És örömöm. Miért? Mert Isten hihetetlen. Hihetetlenül aranyos. Ámulatosan. Dicsőséges a neve. Ő, aki ítélhetett volna, maga vált ítéletté. Ő, aki kárhoztathatott volna, vált kárhozattá. hogy mi szabadok lehessünk. Hát talán ennyi. Igaz? Mára. Amen. Amen. Úgyhogy nem vagyunk kiskorúak, hanem felnőtt fiak vagyunk. Miért? Miért? Nem azért, mert végre összeszedted magad, mert megérdemelted, mert megtanultad, mert megcsináltad, hanem azért, mert hitre jutottál, és ebben a hitben megálltál. Még a megálltát én tettem hozzá, tehát ez már nincs is ott. Mert hittél, és ezzel örökös vagy. Álmulatos. Mennyei atyánk, nagyon, nagyon hálásak vagyunk. Mi mások lehetnénk? Mi mások lehetnénk? Hálásak vagyunk, köszönjük. És hogyha van bárki itt közöttünk, vagy ha úgy hallgattad ezt a felvételt, vagy nézted ezt a videót, hogy nem vagy benne biztos, hogy már megbékéltél Istennel. Tudd, hogy ő megbékélt veled. Valójában sose haragudott rád. Az egyszülött fiát adta, hogyha hiszel ő benne, akkor örök életed lehessen. Úgyhogy csak higgy benne. Csak mondd, hogy elfogadlak Jézus. Elfogadlak, mint azt, aki ingyen ajándékba adod nekem az igazságot, a megigazultságot, az elfogadottságot. Elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet. És ahogy ezt egy icipicit is hitted a szívedben, tudd, hogy Isten örök életet adott neked. Minden ígérete igaz rád, áldott vagy, és az leszel egész életedben. Köszönjük Jézus, a te drága nevedben. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Köszönöm Péter, milyen jó üzenet volt. És ígérem, hogy legközelebb mit ígérjek? Mit? Hogy folytatjuk, ez az, igen, igen. Azt akartam, hogy ígérem, hogy legközelebb se készülünk. Ugye, ha Péterből induljak ki, bár igen, tehát ő megpróbált készülni, de nem sikerült, és én meg se próbáltam. Úgyhogy ígérem, hogy tovább fogjuk olvasni, és ámulni fogunk Isten ígéretein. Amen, amen. Sziasztok!